amikor kimondatott az átlényegülés, sok változáson ment át, és máig változik, mind a katolikus, mind a protestáns teológiában. Hasonlóképpen változások vannak az urvacsora közösség felfogásában és gyakorlatában az ökumenizmus alakulásának megfelelően. Jó példára hazánkban, hogy a Katolikus Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tervezett évében idén volt, remélhetőleg jövőre meg lesz, Magyarországi Evangélikus Egyház 2020-at, tehát ezt az évet az urvacsora évének nyilvánította nemes gesztusként. Hanfenser Károly szerint, akit majd hamarosan hallunk, ez lehetőséget fogadni az ökumenikus párbeszédre is, valamint olyan kérdések újrafogalmazására, melyekre az évek során nem sikerült választ adni, vagy modern nyelvre lefordítani. A teológiai, gyakorlati, hitéleti és ökumenikus vonatkozások mellett a kongresszus kapcsán értelemszerűen izgalmas egyházpolitikai és nagypolitikai kérdések is felvetődhetnek. A témához hadd elevenítsem föl két emlékemet. Az egyik, hogy egy konferencia után éjszakában nyúló meghitt bensőséges beszélgetés közben egy evangelikus lelkész barátommal megállapítottunk két dolgot. Egy, egész eucharisztikai kérdés, szent titok, hitünk szent titka. Ebben egyetértettünk. Majd pedig hosszú-hosszú okoskodás után, utólag mi így neveztük a mi beszélgetésünket, megállapodtunk abban is, hogy odaföntről, valahonnan föntről, mondjuk a Jóisten nézőpontjából nézve, elég nevetséges okoskodásnak tűnhetett a mi teológizálásunk a különbség megállapítását illetően. A másik emlékem, ez viszont egy egyértelműen pozitív emlék, egy meghökkentően, meglepően pozitív emlék. A kőszegi Szélrózsa találkozón, evangélikus ifjúsági találkozón, amelyen több mint fél száz rendkívül nyitott dialogikus beszélgetés volt, nem csak különböző felekezetű, hanem különböző vallású, sőt, különböző világnézetű résztvevők között. Az áró Isten tiszteleten én, mint vallásszociológus nem bírtam magammal, megszámoltam, 46 katolikus résztvevő vett részt az úrvacsorán. Tulajdonképpen majdnem mindenki. Köztük a hivatalos vatikáni küldött is, mert ilyen is volt. Hát ezek után vágjunk bele Jákó atyát, Fehérvári Jákó atyát kérem elsőnek.
Köszönöm szépen a meghívást erre az alkalomra, beszélgetésre. Örömmel teszek eleget ennek. Akkor én is hadd idézzem föl egy emlékemet, talán két évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt lehetett Hanfenser Károly is jelen volt ezen az alkalmon, most már többedik éve, hogy magyarországi evangélikusok adventben egy urvacsorai alkalmat, a megújított evangélikus liturgia szerint a Pannonhalmi Bazilikában ünnepelnek. Régi a barátság a Pannonhalmi Bencés közösség és az evangélikus testvérek között, és a kapcsolat, illetve úgy tűnt, hogy a felújított bazilikának a tere az, mintha eleve így vendégül látná egy evangélikus úrvacsorának a megünneplését, liturgiáját, mintha szabad ezt mondani, a Jóisten is oda teremtette volna, és ezen többen is a bencés közösségből részt vettünk, és ezúton is én nagyon hálás vagyok azért, hogy ott, ha nem is teljesen szabályos módon, de az úrvacsorai közösségben lehettünk egy kicsit így, ezek ilyen eszkatológikus alkalmak, kimennek valahogy a rendes időből, meg a rendes kerékvágásból, nem kell, hogy mindig ezt csináljuk, de előrevetítik azt, hogy mi lehet majd egyszer, vagy mi lehetne. És azt fontosnak tartom, hogy legyenek ilyen helyek a nagy egyetemes egyházban, ahol néha, ha nem is rendszer szinten, de inkább ezen a karizmatikus szintjén a történéseknek megvalósulhasson valami, aminek a rendszer szinten még nincs itt az ideje és a helye. És ez egy nagyon szép emlék számomra. Hogy mit idéz fel bennem ez a meghívónak ez a címe, hogy Eukarisztia, Úrvacsora, Ökumené és Kongresszus. Hát nagyon asszociatív módon fogok tudni ehhez kapcsolódni. Azt gondolom, hogy ugye mi az eukarisztikus lakomát a katolikus hagyományban legtöbbször a Szent Mise néven szoktuk hívni, vagy illetni, ez a legközkeletűbb elnevezése ennek az ünneplésnek. Ami azért érdekes, mert hogy a missa szó, a latin missa szó, amelyre a magyar mise elnevezés is, és még számos nagy, más nagy nyelvnek a mise elnevezése visszamegy, annak a pontos eredetét nem ismerjük. Ez a mitto mittere latin igének, a küldeni igének egy participium befejezett melléknévi igeneves alakja, vagy nőnemben, vagy pedig többes számú semleges nemben. Nem tudjuk, hogy miért pont ezt a kifejezést kezdte el a késő ókori, koraközépkori egyház használni az eukarisztikus ünneplésre. Van ebben egy kis ellentmondás. Talán az az izgalmas ebben, hogy egy titkot, egy titokzatos szó fejez ki a katolikus egyházban, aminek az eredetét magunk sem ismerjük. Egyébként különleges az, hogy Szent Benedek regulájában a missa szó az még nem Szent Mise ünneplést jelent, hanem záró könyörgést, a liturgiát lezáró könyörgéseket és áldást egyben. Amikor a monostorban lakó papokról beszél Benedek, akkor használja ezt a kifejezést, és ekkor még ez nem egy ilyen terminus technicus, pedig már Krisztus után a 6. században vagyunk. A 6. század elején, a regula megírásakor. És én ezért hálás vagyok, hogy nem Szent Mise és Úrvacsora, hanem Eukarisztia és Úrvacsora, ez a két elnevezés került egymás mellé, mert én hiszem azt, hogy mind a kettő szó ökumenikus szó, és akkor már az ökumenihez kapcsolódok, hiszen az eukarisztia az a eukarisztein, a görög hálát adni szóból van, a hálaadásnak a tartalmát hordozza, ami nálunk, a mi katolikus liturgikus gyakorlatunkban tulajdonképpen az a nagy imádság, ami ugye kezdődik azzal a felszólítással, hogy az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, ugye ez többes számban hangzik el, ez a felszólítás, hogy adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos, válaszolja a gyülekezet, és utána a pap elmondja a nagy hálaadó imát, amit ilyen sajátos néven prefációként illetünk, jó, hogyha énekli ezt a nagy hálaadó imát, de ez mindenkinek, az egész ünneplő gyülekezetnek a nagy hálaadó imája, amiben a pap előjár. És amikor ezt teszi a pap, és ennek a nagy hálaadó imának tulajdonképpen az íve egészen eltart a nagy doxológiáig, benne foglalja a szereztetésnek az igéit, a megemlékezéseket, a közben járó imákat, eljut a nagy doxológiáig, hogy ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség. Ez egy nagy háladási ív, amelyben tulajdonképpen a pap és az egyház Jézusnak annak a felszólításának tesz eleget, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És mi az az ez? Amikor Jézus azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, az, hogy kezébe vette, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak. És ezért nagyon is illő, és azt gondolom, hogy ez bármelyik egyházi közösség úrvacsorai gyakorlatára igaz lehet, hogy az eukarisztia kifejezés az a mélyében írja le azt, hogy ilyenkor mit teszünk. Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott hálaadó imájába kapcsolódunk bele. Azt lesz újra jelenvalóvá. Ez Jézusnak a hálaadása. Ugye valamiképpen hisszük azt, hogy titokzatosan az eukarisztiában az úrvacsora terme és a mi gyülekezetünk között az időbeli és térbeli különbség az mintegy megszűnik, és hogy amit mi teszünk, az valamiképpen misztikusan részesül abban, amit ott Jézus tett az utolsó vacsorán. És ott Jézus hálát adott. Mégpedig a zsidó liturgiai hagyományoknak megfelelően, amelyben a húsvéti vacsorán a családfő az elmondta a nagy háladó imát és zsoltárt az ünnepi asztal fölött a megszabadulásért. Tehát, hogy ilyen értelemben nagyon örülök, hogy ezt az eukarisztia szót látom itt ebben a címben, mert nagyon-nagyon fontos. És akkor így a háladásról átmenik az úrvacsorára. Noha a magyar nyelvhasználatban az úrvacsorát azt inkább a protestáns közösségeknek a ünneplésére szoktuk érteni, de én ugyanolyan szívesen értem ezt a mi katolikus, eukarisztikus gyakorlatunkra is. Ez egy nagyon ősi, páli kifejezés az eukarisztia ünneplésére, ami számomra kiemeli azt a tényt, hogy amikor eukarisztiát ünneplünk, akkor egy messiási lakomán veszünk részt. Az Úr, ugye ez a kyriakon deipnon, a görögben, ha jól mondom, az úrvacsora, az Úr az egy felségcím az Új Szövetségben, mégpedig a feltámadott Krisztusra használt felségcím. Amikor azt mondjuk, hogy úrvacsora, vagy uras vacsora, hogyha nem tudom, hogy jó ezt lefordítani a görögből, ezt a jelző szerkezetet, de hogy ez azt jelenti, hogy a föltámadott Úr az jelen van az ő lakomát ünneplő népében. És ott van közötte szintén titokzatos módon. És mi nálunk a katolikus egyházban nagyon gyakran az áldozati szemlélet az erős az eukarisztia felfogásában, és nagyon gyakran megállunk a Golgotánál, akkor, amikor az eukarisztiának az áldozati felfogását hangsúlyozzuk. És ez rendjén is van, hiszen Jézusnak a teljes húsvétja az, amit az úrvacsorán, az eukarisztián ünneplünk. De elfelejtjük azt, hogy az Úr volt az, aki az Emmauszi tanítványokkal leült, kezébe vette a kenyeret, megtörte, és utána eltűnt. És ezzel a gesztussal, mint egy a kenyértörés gesztusával megmutatta azt, hogy hogyan lesz ő jelen az őt ünneplő közösségben, a kenyértörésben. Szóval számomra ez a két fogalom, eukarisztia, úrvacsora, ez nagyon szépen összefügg, és hogyha az ökumenéhez is kapcsolódjak, összeköti a mi úrvacsorai gyakorlatainkat, katolikust, evangélikust, reformátust, és mindazok két a keresztény közösségekét, akik együtt ünnepelnek. Hogy hogyan kapcsolódik ez bennem a kongresszushoz? Egyrészt még nem tudom, hogy hány percem van még, mert nem néztem a...
Még kettő,
köszönöm szépen. Egyrészt nagy örömmel vettem részt egy héttel ezelőtt pont a úrvacsora évére meghirdetett kiállítás megnyitóján az evangélikus, Országos Evangélikus Múzeumban, ahol éppen a mi kápolnákhoz kötődő korpusznak egy újragondolása is ki van állítva, és első díjat nyert a képzőművészeti kategóriában, erre nagyon büszkék vagyunk. Egy szobrászművész barátunk használta föl a már restaurálhatatlan korpuszt egy új mű megalkotására. És ott láttam azt, hogy mennyire szép és kiegyensúlyozott az evangélikus tanítás az úrvacsoráról, hogy én ebben mennyire otthon érzem magam, hogy mennyire katolikus tulajdonképpen, bocsánat, nem akarlak itt bekebelezni benneteket, de hogy az ábrázolt valóságok és a jelenlétbe vetett hit az annyira közös, hogy én ott semmi olyat nem tudtam találni, ami ebben az értelemben elválasztana minket, a hitünket. Nyilván, ha egy katolikus kiállításra mennénk el, ahol monstranciák lennének lefestve, meg a transzubstanciációnak a tanítása lenne képzőművészeti formában valahogyan kifejtve, az lehet, hogy már komolyabb botlatókőként jelentkezne a beszélgetésben, de hogy én azt láttam, hogy van egy olyan közös minimumunk az eukarisztia ünneplésével kapcsolatban, ami nagyszerű. És hogy kongresszus, én amit szeretnék, az, hogy ha lesz kongresszus, akkor azon az eukarisztiának az egyházi, közösségi dimenziója domboruljon ki. Az, hogy az ünnepelt titok az nem a kenyérben és a borban összpontosul csupán, hanem annak van a közösség testében egyfajta elválaszthatatlan folytatása. Ezt egy picit a mi oldalunkról, katolikus oldalról picit hiányoltam az előkészületeknek a láttán. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Az eddigiekben Háfenser Károly volt a leggyakrabban idézett szerző, hogy Károly legyen kedves, vedd át a váltóbotot, kapcsolod be a mikrofont.
Köszönöm szépen. Hallani remélem a hangot.
Remekül.
Köszönöm szépen. Nekem is akkor Jákút ennyiszer kellene idézni, de nem hiszem, hogy ennyiszer fogom, de a gyökereimet látjátok, hogy én evangélikus lelkész lettem, az nagyon jelentős részben köszönhető a bencés közösség lelki hatásának, hogy mindaz, amit otthonról, az édesapámtól, a családomból hoztam, az igazán számomra felnőtté válva Pannonhalmán erősödött meg és vált hivatássá, úgyhogy ez a közösség megvan. És a Jákó arról beszélt, hogy a úrvacsora kifejezést szívesen használja. Magyarországon valóban úgy van, hogy az eukarisztiára a mise kifejezés használtatik a római katolikus szentségi istentiszteletre, és az úrvacsora mintha el lenne különítve a protestánsok számára. Ha Lutherig visszamegyünk, és a német evangélikusságot, a mi egyik gyökerünket nézzük, akkor azért a luteri se messze, az ma is így él, úgyhogy mi is evangélikus misét tartunk, csak mi nem római katolikusként, hanem wittenbergi katolikusként, hogy már édesapámat idézem, aki szívesen élt ezzel a fordulattal. Én is köszönöm ezt a négy szót, amit körül kellene most járnom, talán egy kicsit más metódussal. István, utaltál az elején arra, hogy az evangélikus egyház meghirdette 2020-ra az úrvacsora évét Magyarországon. Ez nem egy udvariassági gesztus akart eredetileg lenni, a kiinduló pont valami más volt, a kettő mégis összeért, ahogy ezt tapasztaljuk mindig az Úristen világában, hogy az igazán fontos dolgok azok előbb-utóbb összeérnek és egymást erősítik. Ugye egy nagyon nagy elvárás, és ma ebben a mediatizált világban különösen is, hogy az egyház hasznosságáról nyilvánosan beszéljünk. Hogy mi is az egyház haszna a társadalomban, miért fontos, hogy ez a sokak által civil szerzetnek tekintett közösség, ez még mindig itt legyen a palettán, és ne süllyedjen el a történelem süllyesztőjébe. Ezért aztán igazolásként elmondják, hogy ezért meg azért, meg amazért hasznos, hogy van egyház. És amikor mikrofon dugnak az ember orra elé, és meginterjúvolják az egyházról, akkor a kérdések általában a karitatív tevékenységről, a kulturális tevékenységről, ezekről a hasznosnak látszó dolgokról szólnak. Mi azt szerettük volna, hogy egy évig az egyház lényegét állítsuk reflektorfénybe. Ne a gyümölcsöket, ne a következményeket, hanem az egyház titkát, azt, amire az egyház maga épül. És hisszük azt, hogy a hitünk szent titka valahol itt keresendő, az úrvacsorában, ami számunkra egyszerre ige esemény, ugye az ige az olyan szó esemény, ahol történik valami, az ige testé lesz, és itt lesz közöttünk, és egyszerre titokzatos szentségi cselekmény, hiszen Jézus maga rendeli el és hagyományozza ránk, látható egy külső jele van, és az üdvösség ígéretét hozzáfűzi, itt van valahol az egyház lényege, és hát a történelem nagy ingamozgásai arról beszélnek, hogy vannak korszakok, amikor a két fókuszú liturgia, ahol az igének és a szentségnek megvan a maga duplán központi helye, hol erre billen, hol arra billen, csak a szentség lesz fontos, és elfelejtjük az igét hirdetni, vagy csak az ige hirdetés lesz fontos, és elfelejtjük azt, hogy a szentséggel élünk. Ebben az évben mi szerettük volna nagyon központivá tenni az egyháznak ezt a titkát, és ezt a szándékunkat a járvány sem törte meg. Most meghosszabbítottuk az úrvacsora évét 2021. október 31-éig, abban a reménységben, hogy azért tényleg össze fog érni a kongresszussal, mert ennek a elsősorban belső megújulásnak és a lényegről való beszélésnek az alkalma, egyben alkalom arra is, hogy a testvéri közösség épüljön. Az ökumenikus elkötelezettségünk azt gondolom, hogy egyértelmű katolikus evangélikus párbeszéd, vagy éppen belső protestáns párbeszéd, erre hallatlanul nagy szükség volt és van minden időben. És ha ezt most megpróbáljuk leszűkíteni az eukarisztiára, az úrvacsorára, akkor hát azzal kell kezdenünk, hogy nagyon sok felől közelítünk mi ehhez az asztalhoz. Talán le is telepedünk Jézusnak ehhez az asztalához, az Úrnak az asztalához, és aztán kiderül, hogy ilyen kis különböző csoportokban, ilyen kis klikkekben ülünk az asztalnál, mintha a másik nem is ülne ott, és úgy magunk próbálunk az asztal főnülővel kapcsolatot teremteni, de külön éljük meg azt, ami egy nagy asztal közösség lenne. És hát el kell mondani, hogy nagyon fájdalomként éljük meg ezt a szétszakadozottságunkat. Nem baj, hogyha fáj, hát ha ez a fájdalom hozza majd el az eredményt, és közben van egy-egy olyan nagy pillanat, amikor az asztal tényleg összeér, és nagy pillanat, ahol mégis mindennek ellenére leomlanak a válaszfalak. De nem ez az általános vagy rendszerszerű helyzet, ahogy ezt Jákó fogalmazta az előbb. És azt is meg kell értenünk, hogy ez belülről nekünk fájdalom, minden Krisztusba elkötelezett embernek, hogy ez az egység nincs meg. Ugyanakkor pedig azt is el kell mondani, hogy megértjük, hogy a helyzet, ez a helyzet a világ számára mégiscsak botrány. Nevetséges, röhely tárgyává leszünk, hogy mi keresztények nem tudunk együtt leülni Urunk asztalához. Beszélünk a bűnbocsánatról, beszélünk a közösségről, a kommunióról, beszélünk az egy közös Urunkról, és a legfontosabbnál mégse találjuk a helyet egymás mellett. És keressük a modelleket. Ugye előkerült a különböző bilaterális vagy többoldalú párbeszédekben az eukarisztikus vendégszeretetnek a modellje. Hogy tudjuk vendéglenül látni a másik keresztény közösség tagjait, bizonyos keretek között bizonyos korláttal, de jelen lenni a másik számára. Vagy ott van a Leyenbergi Konkordia modellje, ami a belső protestáns ökumenét jelzi. Tudjuk nagyon jól azt, hogy nagyon nagy tanításbeli különbségek vannak protestáns egyházakon belül, mondjuk egy evangélikus és református urvacsora tanítás között, sokkal nagyobb, mint az evangélikus és katolikus között, de létezik mégis egyfajta urvacsorai asztalközösség, és ez nagy szenzáció volt a 20. század második felében, ez a Leyenbergben aláírt konkordia. Három olyan szóval fejezem be, mert nekem is lejárt az időm, ami fontos számomra. Az inkarnáció, ami karácsonykor megtörténik minden igehirdetésben, de urvacsorában is, hogy Krisztus jelen van közöttünk. A maga húsvér valóságában eljön közénk, és jelen van közöttünk. És éppen ezért a megtestesülés mellett ott van a második szó, a jelenlét, hogy mi nem emlékezünk egyszerűen egy múltbeli eseményre, hanem jelenvalóvá lesz, és jelenvalóvá lesz az, ami legalább kóstoló szinten, ami ránk vár, az a bizonyos nagy mennyegző, amire készülünk, az örök Isten tisztelet. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen, Károly! A legvége volt, azt majd én meghallgatom pótlólag, és akkor hát megkérem, hogy a intermezzo után, ahogy egy szlovák barátom magyarul tanulva mondta, hogy végén pukkanik az ostor, Sárle Péter következik.
István, köszönöm szépen a szót, köszönöm nektek is, hogy megvártátok, míg visszaérkeztem. Kerestem és reméltem, hogy kapunk hosszabbítást. Azt szeretném mondani, hogy egy picit más irányból kapcsolódnék az elmondottakhoz, azért, mert ugye a mérnök matematikus élethelyzete is nagyon különbözik a két előző megszólalás közlőitől. Nincsenek olyan klerikus adottságaim, mint nektek. A legmélyebb emlékem az eukarisztiáról a gyerekkori minisztrálás, de ezen belül különösen a piarista diákok számára akkor még adott élmény a Mikszáth téren, akik bemehettek, be is kellett menjenek 7 óra körül az iskolába, ahol a kegyes atyák a kápolna oldalában sok kis oltárnál elmondták a napi miséjüket, mielőtt még tanítani kezdtek volna, és ezek a misék olyan 16-18 perces gyors misék voltak, még használtuk a vadászmise kifejezést is, és feltűnő volt az, hogy a lépcsőimát elhadartuk, sok minden gyorsan ment benne, de volt egy szakasz a misének, persze aztán megtanultuk, hogy ez a kánon, amiben nagyon lelassultak, nagyon odafigyeltek, nagyon oda volt téve az idő. És aztán a vége megint felgyorsulhatott. Az én szemlő gondom most, amit szóba hoznék, az abban függ össze, hogy az én környezetemben sokan élnek olyan intellektuális partnerek, kollégák, hívek és nem hívek, akik valójában szeretnénk érteni egy kicsit azt, hogy mi mindent jelent az eukarisztia szó. És nem lehet elintézni a dolgot azzal, hogy ez az oltári szentség, ez az a fehér kerek ostya, amit körbehordoznak időnként, és nem mondom el most végig azt, amiről szót ejtettetek, és nem nagyon tudjuk elmondani nekik, nekem is nehezen megy, mondhatnám, én sem tudom, hogy ez misztérium. És nem úgy titka az egyháznak, hogy borzasztóan titkálja, és csak annak árulja el, aki már be van fizetve, és odajött, és vállal bizonyos feltételeket, hanem olyanféle titok, amit ő maga sem az eszével, az értelmével fog föl, és annyiban titok csak, hogy őrzi és vigyáz rá, hogy ne kezdjék el másképp értelmezni. Talán még az áldozó papot is azért szentelik áldozó pappá, hogy ennek az egy értelmezésnek legyen hűséges letéteményese, és ne találjon ki valami mást közben később. Na ebben a környezetben, ahol nagyon sok a jó indulatú, tisztességes, nem mondom, hogy értelmiségi, mert ez nem egyetemi végzettség kell, hanem a misztériumokra való nyitottság, ebben az értelemben van nekem folyamatos hiányérzetem. Egy hétköznapi, viszonylag tájékozott, de azért nem teológus, katolikus hívő nem nagyon tudja elmondani azt, hogy mi ez az oltári szentség, már nyelvtanilag sem. Már a szóhasználattal is gondok vannak, mert néha a mise egészére lehet értelmezni, néha egyetlen tárgyra, és sokféle összefüggésben tudunk róla beszélni, és nagyon ritkán kerül az a változat terítékre, amelyik azt mondaná, hogy az eukarisztia az a megtestesülésnek az a fajta misztériuma, amit körülveszünk metaforikus értelmekkel, körülveszünk nagyon emelkedett értelmező szövegekkel. Nagyon jó volt hallgatni azt, amit Jákó atya és Hafó elmondtatok ezzel kapcsolatban, de az a környezet, amelyikben én ezt a gondot, vagy inkább feladatot átélem, az nem igazán érzékeny azokra a finomságokra, amelyekkel egymásról beszélgetnek egy konferencia, az eukarisztikus kongresszus kapcsán több konferencia résztvevői. És én tulajdonképpen be is fejezném ezt a kifejtést azzal a reménnyel és kéréssel, hogy most van bőven idő, majdnem egy év, ebben az irányban tovább lehet lépni, mert a várakozásom az lenne, hogy bátran be lehetne vallani azt, hogy a kereszténység igenis kultúra, igenis áldozatokat vállal, társadalmi szerepei vannak. Hafó ezt elkezdte mondani, szinte tökéletesen benne volt mindaz, amit csinálunk, meg még sokkal több is. Valójában egy misztériumra szerveződik, de ezt bevállalja. És azt mondja, hogy igenis van egy bárány, annak a báránynak a föláldozása megtörtént, és ennek a föláldozásnak van egy misztikus, mai napig működő változata, amelyik megismétlődik, mint áldozat a Szentmisében, természetesen nem folyik vér, sok minden egyéb, de magát a misztériumot, kicsit idézőjelben mondom, hétköznapi környezetben is be kéne vállalni. És akkor még az is kiderülhetne, hogy ennek legalább annyi ereje van, mint az ezoterikus ilyen-olyan kalandos gondolatmeneteknek, amelyek tele vannak ilyesfélével, kielégítenek egy olyan igényt, amelyik az emberekben jelen van, de nagyon tisztán, nagyon egyértelműen, és a maga módján értelmezhetően teszik ezt. Megállnék, mert biztos, hogy az időben messze túl vagyunk a reményeken. István, visszaadnám a szót, és nagyon örülök, hogy ezt elmondhattam, mert ebben benne van a folytatás reménye. Még egy záró gondolatot hozzáteszek azért. Én úgy képzelem, hogy ha ezt nem tesszük, akkor az evangelizálásunk hatékonysága sem lehet jó.
Megkérdezem a hallgatóságot. Tessék jelezni egy balkész fönntartással, vagy bekapcsolva a mikrofont megszólalással, hogy szeretnének-e kapcsolódni valamivel az eddigiekhez.
Nekem csak egy nagyon gyakorlati kérdésem lenne, mert van egy közösségünk, több évtizedes baráti keresztény közösségünk, ahol többségében katolikusok vagyunk, de vannak néhányan evangélikusok és reformátusok, és vannak vegyes házasságok, katolikus, evangélikus, katolikus, református. Semmi problémát nem okoz a felekezeti különbség, nagyon jól megértjük egymást, csak ez az egy probléma van, az eukarisztia, illetve az úrvacsora. Itt vannak ellentétek, illetve nézetkülönbségek, hogy vajon helyes-e az, mondjuk az evangélikus és a katolikus házaspár együtt járul a katolikus szentmisén szentáldozáshoz, vagy az evangélikus istentiszteleten úrvacsorához. Ez talán kevesebb gondot okoz, de mondjuk a katolikus és református párnál ez már azért felmerül, hogy vajon helyes dolog-e, mert ezt teszik. És ez gyakorlat, és ez szeretném felvetni ezt teológiai szinten, hogy néz ez ki, vajon ezt, és ezt nagyon sokan gyakorolják így.
Amikor 20 évvel ezelőtt tulajdonképpen katolikus bázis közösségeket kutattam, kiderült, hogy ezeknek egynegyede ökumenikus közösség, tehát olyan katolikus bázis közösség, különböző lelkiségi mozgalmakhoz tartoztak, vagy azokhoz nem szorosan tartozó közösségek voltak, ahol volt 1-2-3-4 protestáns felekezetű tag. Ezeknek is egy jelentős részében egyszerűen gyakorlattá tették, hogy egymás Isten tiszteletein urvacsorához, áldozáshoz járultak. Nagy vonalon túltették magukat, nem felelőtlenül azzal, hogy tulajdonképpen a különbségek egyben értékek is, nem csak botrány a különbség, hanem érték is. Különböző változatok, különböző parafrázisok egy frázisra. No persze, ez eléggé szabados teológiai gondolkodás. Nem tudom, hogy mit szóltok hozzá, Jákó, Karcsi.
Én azt gondolom, hogy amit ezzel kapcsolatban gondolok, azt gyakorlatilag elmondtam már az első negyed órámban, tehát hogy talán nem mondtam el teljesen, tehát a mi gyakorlatunkban, és akkor itt most azt mondom, hogy a katolikus egyháznak, a bencés szárnyának a gyakorlatában ebből a szempontból elég megengedőek vagyunk, nem elsősorban ideológiai alapon, hanem azon az alapon, hogy olyan emberi helyzetekkel találkozunk, ahol és olyan emberi helyzetekben gyakoroljuk az interkommuniót, vagyis szolgáltatjuk ki az eukarisztiát nem katolikus keresztény barátainknak, ahol ez számunkra nagyon is indokoltnak tűnik. Például vegyes házasságok esetén, itt a kápolnában, ahol szolgálok, itt is nem egy olyan pár jár ide hozzánk a kápolnába, ahol főleg nálunk katolikus református formációk vannak, evangelikus testvérről nem tudok, aki járna hozzánk, és itt van egy olyan édesanyja van nálunk, aki kifejezetten tehát eljár hozzánk szentmisére, de ő tudatosan nem jön ki áldozni, és volt olyan, hogy ő egy ilyen kis biblia közösségbe is jár, és volt, hogy ebben a biblia közösségben ünnepeltük az eukarisztiát, és ő ott is azt mondta, hogy ő nem szeretne áldozni, mert hogy ő reformátusként nem hiszi azt, amit mi katolikusként hiszünk az eukarisztiával kapcsolatosan, de ugye nálunk van egy ilyen feltétel, vagy katolikus részről ezt szoktuk mondani, hogy akkor van erre lehetőség, hogyha az illető az osztozik az eukarisztiával kapcsolatos hitben velünk. És én erre ennyit tudok mondani. Én ebben egy viszonylag megengedő álláspontot képviselek. Tehát azt gondolom, hogy anélkül, hogy ezt egy rendszerré tennénk, lelkipásztori szempontból én indokoltnak tartom azt, hogy erre, ahol erre komoly, megalapozott igény és mutatkozik, ráadásul van mögött egyfajta tudatos hit és tájékozottság, teológiai tájékozottság, én ott ezt megengedhetőnek tartom.
Karcsi?
Hát, nagyon izgalmas a kérdés, mert itt is külön kell venni. Tehát evangélikus, katolikus urvacsora tanítás nagyon-nagyon közel áll egymáshoz, mert a jelenlét a kérdés számunkra. Találkozunk Krisztussal, vagy nem, már pedig találkozunk. A mikéntjét úgyse tudjuk, hát ezért misztérium a misztérium, mert ehhez a mi kis gyalogos agyunk, az nagyon-nagyon kevés. Tehát evangélikus-katolikus relációban ez nem teológiai kérdés, ez kánonjogi kérdés. Ez egy egyházjogi kérdés, a kánonjog ezt ma jelen feltételek között nem engedélyezi. Ezért van egy kis féloldalúság a gyakorlatban, hogy mi tényleg nyitott úrvacsorai közösségben gondolkodunk, a római egyház nagy egészében, vagy ahogy Jákó mondta, rendszerszerű formában nem áll ezen. Ugye a másik kérdés, ami izgalmas, az számunkra nem ez a nagy kérdés, hanem a papi szolgálattal kapcsolatos kérdés, hogy én, mint evangélikus lelkész, ordinált evangélikus lelkész, nem számítok papnak, tehát a transzubstanciáció műveletét, vagy nagy pillanatát nem végezhetem el érvényes módon. Itt jön az a dolog, amiről Péter nagyszerűen beszélt, és nagyon szépen köszönöm ezt Péter neked, hogy ezt kérdés formában hoztad elő, hogy nem szabad nekünk középkori, vagy 16. századi, vagy későbbi kifejezésekbe, nyelvi vagy filozófiai skatujákba megpróbálni belepréselni, újra kell fogalmazni, és újra el kell mondani, hogy mit jelent az, hogy Krisztussal találkozunk, hogy ő maga ígérte meg azt, hogy ebben a titokban ő jelen lesz, és ezt nem csak megígérte, hanem így tapasztaljuk évszázadok és évezredek óta. De hogy ezt ma új módon kell elmondani, és újra kell fordítani, és most nem csak egyszerűen más nyelvről magyarra, vagy magyarról magyarra, hanem újra fogalmazni, ez nem kérdés, és ezzel adós a 21. század első harmadában az egész kereszténység a világnak. Én is megengedő, és én is nyílt vagyok, de tovább megyek. A református katolikus urvacsorai tanítás nagyban eltér, és mégis annak ellenére az evangélikus és református is nagyban eltér. Azt gondolom, hogy nagyobb az Úristen annál, mint ahogyan mi gondolkodunk, mint ahogyan mi megpróbálunk megoldásokat vagy fékeket beépíteni. Ahogy hozzá közelebb kerülünk, ahogy az asztalához leülünk, mégis érezzük azt, hogy lehet, hogy másként tanítunk, máshogyan fogalmazunk, de közös urunkban mégis egyek vagyunk. És akkor itt jön az, ami valószínűleg ott tört éppen meg a Zoom-os program vagy közvetítés, ami számomra nagyon nagy kérdés, hogy tudjuk ezt igazán elmondani, hogy mit is jelent számunkra a krisztusi jelenlét ma, és hogyan tudjuk ezt ma igazán megfogalmazni. Nem szeretnénk olcsó ökumenét, szeretnénk reménységgel munkálkodni, de ott lehet, hogy tényleg van eltérés, hogy az interkommunió, a közös úrvacsora az célja az ökumenének, vagy eredménye az ökumenének. Van, aki azt mondja, hogy e felé törekszünk, és majd talán eljutunk ide, és van, aki azt mondja, hogy ha lenne egység, akkor nem kéne törekedni, akkor természetes lenne az interkommunió. Én azt gondolom, hogy a kettő együtt igaz. Célja is, meg megjelenése. Célja, mert törekszünk erre, megjelenése, mert lám itt, ott, amott, ahol krisztusi értelemben nyitott szívű emberek vannak, mégis egymásra találnak az asztalánál.
Én úgy gondolom, hogy az ökumené egy folyamat is, folyamatban van, mozgásban van, és az egész Eucharisztia úrvacsora ügyben, interkommunia ügyben is folyamatban vagyunk. Elkezdődött. Isten országa is elkezdődött. Ez is elkezdődött. Itt kétségkívül igazad van, itt vannak nagyobb katolikus, evangélikus különbség, mint megállapítottuk, elhanyagolható. De mi értékes másság. Nem kell ezt nagy vonalon azt mondjuk, hogy nincs is lényeg. A különbség érték. de nem szakít minket, hanem összehoz. A református lelkész barátommal beszélgettünk, megállapította, hát azért ez nálunk mégiscsak metafora. De az illető nagyon jól értett esztétikához, én meg ugye a művészi alkotások befogadását, tanulmányozott, nagyon sokat tanultam, olvastam esztétikát, és hát valamit tanultam a metaforáról. Ugye a metafora a művészetben érzékletesen jeleníti meg magát, a létet, a transzcendenst. Ha ez így van az esztétikában, esetleg így lehet a liturgiába is. Református lelkész barátom egy nagyot hallgatott, bólogatott, hát mondta, hogy majd folytassuk. Folyamat ez, azt hiszem. Van-e még más? Péter, akarsz-e ehhez kapcsolódni még? Sárle Péter.
Hát, köszönöm, hogy megszólítasz még így visszatérés után is. István, még egy olyan talán paradoxont említenék, amelyik abban a környezetben, amiről pár szót mondtam, fölvetődik előttem, szembesülök vele. Valakit nagyon vonz a hitünk titka, a misztérium. És fölteszi a kérdést, hogy látom, hogy eljártok szentségimádásra. Kint van az ékszer, benne egy fehér korong, most ez nem blaszfémia, az ő látó élménye, mint metafora. És a múltkor azt mondtad nekem, hogy a Krisztus hitnek lényege az, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Most ehhez képest az, hogy ő ott megjelenik egy szentségtartóban, mit tesz hozzá ahhoz az alapélményhez, amit egyébként megvallunk sokféle kanonikus, nagyon fontos szövegben. És akkor jön ez a metafora gondolat, de nagyon keveset tudunk, vagy lehet mondani arról, hogy mire erősít rá az az állapot, azon kívül, hogy imádás, odafigyelés, koncentrálás. Az egész kérdést azért vetem föl így ebből a szempontból, mert Isten ments racionalizálni, de közel menni ehhez a gondolkodáshoz, az alapfeltétel az, hogy ő kíváncsi legyen ahhoz, hogy na akkor ez a misztérium olyan, hogy ezt elfogadom. Mert beláttam, és akkor Ráner felé lehetne elmozdulni, hogy minden rejtéllyel, titokkal, talánnyal együtt lehet valaki keresztény, Krisztus követő. Na ebben az oltári szentség szerintem jó, hogy jó ez a központ, és ezért nehéz valamit mondani arról, hogy most egy euharisztikus kongresszus az egy pompás demonstráció. Erre azt kell mondani, hogy dehogy az. De azt nehéz állítani, hogy aki ott lesz, annak mindenkinek az fog az eszébe járni, amiről mi most itt beszélgetünk ma este.
Mindenkit szeretettel üdvözlök. Remélem, hogy a mikrofonom jó és nem zúg. 50 évig éltem Németországban, a családom majd 500 éve protestáns, és 450 éve biztosan református. Beleszülettem a templomba, Torockó tér közel volt, most pedig a Gold utcába járok, Balogh Zoltánhoz. Amióta élek, ez az egyik kijelentés, nem találkoztam olyan urvacsorai eseménnyel, ahol a lelkész, a református lelkész, ne úgy adta volna át a kenyeret és a bor, hogy az Úr teste és az Úr vére. Ez több, mint metafora. Ez egy abszolút egyértelmű dolog. Voltam református istentiszteletem, ahol valaki összeesett, mikor vette az Úr testét és vérét. Ahogy van a Korintus levélben, hogy figyeljetek, vigyázzatok, ne vétkezzetek, stb. Ez jelenlétet jelent. Én azt hiszem, hogy nagyon kevés szer történhet meg reformátusokkal is, hogy ne éreznék a jelenlétet. Ez egy szent közösség, amit nem a vallásos lelkésznek a szép beszéde, vagy a magyarossága, a vagy akármilyen tudása, hanem egy csodálatos jelenlét. Tehát én ezt kérem. Na most még azt is elmondanám, hogy körülbelül 300 katolikus misét közvetítettem, mint református, a legnagyobb német televízión, a CDF-ben. 13 évig. Volt pápa látogatás, katolikus napok, minden. Az én számomra természetes volt, hogy a munkám közben egyrészt interkommunióban veszek részt, másrészt katolikus atyákkal, főpapokkal is, akik mindig meghívtak, egyikünk se halt bele. Tehát most nem térek ki, hogy mi van akkor, ha elvált püspökatya, telefonáltak az istentisztelet után, betelefonált elvált asszony, hogy majdnem meghal, annyi szeretne áldozni, tehát neki nem szabad, és akkor a beszélgetésen, az ebéden, az istentisztelet, a mise közvetítés után mondta a püspök atya, hogy mit csinálja? Hát ha így kérdezi, csak azt mondhatom, amit a kánon jobb mond. Tehát szívem szerint azt mondanám, hogy annyira akarsz, menj oda és áldozz. Na most egy másik dolog, én úgy gondolom, hogy a reformátusoknál is kell, hogy változzon az úrvacsora ebből a merev kánon jobból, ugye? Nem akarom azt a nem provokatív, alázattal mondom, hogy a Péter levélben az van, hogy általános papság. Ugye? Ez nehéz téma, nem ezt szeretném mondani. De mi van a házi közösségekben? Dél-Koreában például rettenetesen féltek a papok, akármilyen vallások, ha jönnek az észak-koreaiak, őket fogják először elvinni, megölni. Ezért megtanították az embereket házi közösségekben élni, hogyha megtörténik. 20-30-40 évvel ezelőtt. Ez hozzátartozott, hogy otthon volt úrvacsora, áldozat, akármi. Különleges helyzet. Nem jöttek még az észak-koreaiak, de valahogy ez megmaradt a házi közösségek a kérdése. Ami engem egy egész más dolog, hogy érdekel, hogy tulajdonképpen az eukarisztiában a hárész is benne van, az öröm. Ez egy örömesemény. A reformátusoknál a szomorúság az, hogy a legtöbben olyan nagyon, annyira nagy méltósággal mennek az úrvacsorára, annyira nagy méltósággal, hogy katolikus templomban szoktam a ciszterekhez eljárni a Villány úton, nem mennek azzal a megilletődöttséggel. Azért van, hogy sok gyülekezetben negyedévenként, újabban egy hónapban egyszer, mert annyira nagy a megilletettség, annyira nagy a misztériummal szemben való tisztelet, nem jó. Jobb a hetente, vagy naponta, de inkább részt venni benne. De mi van az örömben? Sziányzik. Egy másik dolog, amin foglalkoztat, hogy beszélünk így a Szentírás szerint korintusi levél, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövendő. Érdekes lenne elmondani, megtanítani, legalább a reformátusokat, az evangélikusok tudják, hogy miért a halálát kell hirdetni, miért nem a feltámadását. A másik, egy utolsó kérdés, hogy tulajdonképpen, ha a halálát hirdetjük, akkor hiányzik az a 7 szó, amit a kereszten elmondott. Szívesen vennék részt egy úrvacsorán, hol az ő haláláról szó van, a golgotai esemény az a 7 szó. Elnézést kérek, köszönöm, hogy beszélhettem.
Nagyon szépen köszönjük, egyik legizgalmasabb megnyilvánulás volt. Úgy érzem, hogy mindazok, akik itt ma este megszólaltunk, az Úr asztala körül ültünk. De nagyon közel egymáshoz. Nagyon különböző felekezetűek. Hát nem nagyon különböző, ez most csak ilyen szociológiai értelemben. Nagyon közel ültünk egymáshoz, egy szívvel, egy lélekkel, de még annyira közel, hogy egymás mártásába belemártottuk a kenyerünket. Úgy gondolom, hogy ez is egy szimbolikus úrvacsora volt. Nagyon sok kérdést hagytunk nyitva, és ez a jó.